Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel, a sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Van, akit az utolsó órában hív az Isten. Margó tragikus körülmények között megözvegyült. Ma Böjte Csaba egyik gyermeknevelő otthonában megtalálta élete igazi hivatását. Hallgassák szeretettel a vele való beszélgetésünket.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében Margó testvérünket, akivel Csaba testvér egyik házában találkoztunk. Margó, hogy határoztad el, hogy eljössz ide az árva gyerekek közé?
Körülbelül 5 évvel ezelőtt határoztam el azt, hogy ezt az utat szeretném választani. Véletlenül szereztem tudomást az alapítványról. Azután elolvastam az interneten minden felelhető cikket, mindent, amit találtam, hogy Csaba testvér hogyan, honnan indította el az első házát, honnan, milyen körülmények közül szedte össze a gyerekeket, találta meg ezeket az árva gyerekeket, elhagyott gyerekeket, és ez indított arra, hogy amennyiben segíteni tudok, bármiben is, a továbbiakban ezt szeretném tenni, minden szabadidőmben és minden erőmmel.
Margó, te nyugdíjas vagy. Nyugdíjas éveidben kezdtél egy új kihívást, egy új küldetést a szívedben. Nem éltél mindig egyedül. Gyermekeid fölnevelted, és most ezen az új úton jársz. Amikor még nem éltél egyedül, hogy volt az életed?
Az életem egy, mondhatom azt, általános élet. Sem jobb, sem rosszabb, mint másoké. Hol nagyon szép, hol gondokkal, küszködéssel teli. Aztán egyedül maradtam. Ez a munka talán új értelmet ad az életemnek, de azt, hogy egyedül maradtam, azt a mai napig nagyon-nagyon nehéz feldolgoznom. Nagyon-nagyon sokszor visszatérnek a régi emlékek, amit elfelejteni talán soha nem lehet. Viszont ez a munka, ez, amit talán egy küldetésnek is tekinthetek, ez nagyon-nagyon sokat segít rajtam is.
Megözvegyültél. Elmondom kedves hallgatóimnak. 43 éves házasság után halt meg Margó férje. Ami nem csak, hogy megváltoztatta az életét, de mind gyász, nagyon nehézé is tette. Tudsz erről szólni, nagyon nehéz a történeted. Nagyon sok fájdalmas emlék tolulhat fel, ha nem túl nehéz. Ami nem túl nehéz. Meg tudod osztani, kedves hallgatókkal?
Megpróbálom. talán duplán is nehéz elveszíteni valakit úgy 43 év után, aki saját önszántából, saját kezével vett véget az életének. Ez teljesen sok hatásszerűen éri az embert, és nem ismeri a miértet. És ezt a miértet kibogozni, ez nagyon-nagyon nehéz. Évek kellenek hozzá, és az ember évek után sem látja világosan azt, hogy ami történt, miért történt, miért így történt, miért így kellett történnie. Nem tudom, a mai napig nem értem, közel 5 év távlatából sem. Közel 5 év távlatából is visszatérnek a gyötrő emlékek, a félelmek. Ezen nem tudom, hogy az ember hogyan és mikor tudja magát túltenni. De igyekszem és megpróbálom. És azt hiszem, az, amit jelen pillanatban teszek, az talán segít ebben, bizonyos időszakokban, hogy az ember ne gyötrődjön annyit, talán feleslegesen, talán hiába.
Megütötte a fülemet az a szó, hogy félelem. Ma is félelem van a szívedben? Vagy ez máshova vezethető vissza?
Esetenként még ma is félelem van a szívemben. De ez visszavezethető régebbi dolgokra is. A férjem betegségére, az azzal kapcsolatban történtekre, és esetenként bizony félelem van bennem, és a szívemben még a mai napig is.
Azt mondtad, hogy először nem tudtad elhinni heteken át, hogy valójában is ez történt, hogy valójában ő meghalt.
Ez valóban így volt. Teljesen felfoghatatlan volt számomra, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, és nem hittem el, hogy nincs. Nem hittem el, hogy ő volt, nem hittem el, hogy ő halt meg. Mindaddig, ameddig a rendőrségi jegyzőkönyvekből és bizonyságot nem szereztem, hogy valóban ő volt az, aki meghalt.
Akkor hallgatjuk most a történetedet. Látszólag egy kudarcos emberi élet, egy kapcsolat. De azzal, hogy megtaláltad az új értelmét az életednek, egy csodálatos ajándékát kaptad az Istennek. Ezt hogy éled meg?
Először felfogni sem tudtam. Heteken át, sőt talán hónapokon át sem. De egy idő múlva rájöttem, hogy óriási kegyelmet kaptam az Úrtól. Gyakorlatilag ezt most úgy élem meg, hogy számomra ez egy nagyon nagy kegyelem. És minden erőmmel és energiámmal igyekszem ezt folytatni, amit elkezdtem, és úgy érzem, hogy az Úr ezt az utat jelölte ki számomra a továbbiakban.
A gyermekekkel való kapcsolatod szaknyelven szólva egy sorstársi kapcsolatot takar. Mert azok a gyerekek, akikkel itt, ebben a házban is találkoztál, ezek mind-mind valamilyen súlyos veszteség megélése, megszenvedése árán kerültek ide. Némelyik nagyon vadult, de ha megérzik a szeretetet, nagyon tudnak szeretni, úgy a maguk módján. Mit tudsz ezekről az élményeidről megosztani a rádió hallgatóival?
Valóban olyan gyerekek kerülnek ide, akiknek a családi körülményeik vagy nagyon rosszak, vagy nincsenek szüleik, vagy csak egyik szülőjük él. Nagyon rossz családi körülmények között élnek. Vadócok, gyerekek szeretetre vágynak ugyanúgy, mint a saját gyerekeink. Nagyon-nagyon lehet szeretni őket, és azt a szeretetet, amit te adsz nekik, azt te százszorosan visszakapod tőlük. Amellett, hogy szereted őket, nevelned és tanítanod is kell őket a szépre, jóra. És ezt ők a szeretetükkel és a ragaszkodásukkal igyekeznek meghálálni.
Te egy nagyon nehezített gyász után értél ide, vagy közben találtál rájuk. Az, hogy saját magad megélted ezt a komoly veszteséget, ez mennyiben segít téged, hogy megértsed őket? Hogy együtt érezd velük? Segít-e számodra? Vagy te saját külön magad éled a belső életedet, és utána a kapcsolatot velük?
Én azt hiszem, hogy a kettőt külön választom. A gyerekek egy teljesen külön fogalom, külön téma számomra. Velük teljes természetességgel minden odaadással foglalkozom. Az én belső dolgaim, azok zárva maradnak. Azokkal csak én foglalkozom. Tehát nem tárom ki senki előtt. Általában ezek az én gondjaim, ezeket nekem kell feldolgoznom. Ezeken magamnak, saját magamnak kell túljutnom. Annyiban segítenek a gyerekek és az itt eltöltött idő, hogy amikor velük vagyok, amikor velük játszom, vagy velük foglalkozom, vagy velük együtt örülök, vagy sírok, akkor a saját gondjaimat elfelejtem. Ez segítség számomra.
Nagyon érdekes volt ez az összefüggés, amit elmondtál. Érdekes az a gondolatsor, amikor külön választod a saját problémáidat a gyermekekéről. Én úgy érzem, hogy mégis visszacsatolódik ez, mert az a szimpátia, az az együttérzés a te nyomorúságodból is fakad. Mert a gyerekek sorsát látva tudod, hogy ők mit élhettek át, hisz te hasonló cipőbe jártál. Te hasonló nehézségekkel küszködtél, és a sorstársnak a bizalmával, a sorstársnak az együttérzésével tudsz fordulni a gyerekekhez, úgy, hogy közben nem rakod rájuk a te problémádat.
Az én problémámat sosem próbáltam meg, és nem is fogom megpróbálni, amíg tudom végezni ezt a munkát, a gyerekekre rakni és a gyerekekre terelni. De nincs összefüggés a kettő között. Miután az én elhatározásom ennek a munkának a végzését illetően néhány hónappal korábban született meg, mint a férjem halála bekövetkezett. Tehát ezért mondom azt, hogy a kettő nincs összefüggésben. És ezért is tudom, és akarom, és tudatosan választom szét a kettőt egymástól.
Margó, ahogy elkezdtük a beszélgetést, egy mondat megütötte a fülemet. Arról volt szó, hogy férjed nem természetes halállal halt meg. Ezek a jelenségek, a hátramaradt, a veszteséget szenvedett házastárs esetében mindig nehéz problémákat vetnek föl. Ezek a gondolatok, ezek a mondatok mindig haval kezdődnek. Ha akkor ott másképp csináltam volna valamit, ha akkor ott is lehetne sorolni reggelig ezeket a haval kezdődő mondatokat, talán még mindig élne, és akkor van egy másik ága ennek a kérdésnek. Egyáltalán el tudtam volna viselni? Túl tudtam volna élni ezeket a problémákat? Ha nem nagyon nehéz a számodra, akkor oszd meg a rádió hallgatóival ezeket a nehéz, de ugyanakkor a gyászfeldolgozás szempontjából nagyon fontos gondolataidat.
Nagyon-nagyon nehéz, és az emberben felmerülnek még ennyi idő után is ezek a bizonyos ha kezdetű gondolatok. Ha másként cselekszem, ha másként történik. Abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, vagy azokban a napokban, én úgy éltem meg ezt az egészet, hogy nem is tudtam, hogy mi történt. Egyszerűen nem tudtam felfogni az eseményeket. A házba csak napközben mertem bemenni, ahol laktunk, a lakásba. Csak napközben, 6 hétig nem ismertem ott aludni. 6 hétnek el kellett telnie ahhoz, hogy az első éjszakát egyedül ott töltsem. Aztán 3 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy kicsit beljebb is följebb merészkedjek a lakásba, és ott aludjak azokban a szobákban, vagy abban a szobában, ahol együtt éltünk. Én azt hiszem, hogy ez a 3 év, ez nagyon-nagyon hosszú idő, de ennyi időnek el kellett telnie. Nem tudom, hogy mások hogy vannak ezzel. Lehet, hogy könnyebben képesek feldolgozni, vagy talán még ennél is nehezebben. Nekem erre az időre szükségem volt, ahhoz, hogy a saját közös lakásunkat újra teljesen birtokba vegyem. Én úgy érzem, hogy a Jóisten megtartott, meghagyott, ezáltal egy óriási kegyelemben részesültem. És amint már korábban mondtam, ezt az utat jelölte ki számomra. Minden további nélkül újra állítom, hogy minden erőmmel, energiámmal, ameddig bírom, ennek fogok eleget tenni. Hálát adok az Úrnak minden nap azért a kegyelemért, amiért életben hagyott, és amiért célt adott a számomra. Ez a cél egy kicsit korábban kezdődött, de a közös lakásunkat valóban csak 3 év után mertem teljesen birtokba venni. Tehát itt arra gondolok, hogy újra belakni az egész lakást. Egyedül.
Eszembe jutott egy kérdés. Nagyon sok gyászoló testvérünk kérdezte meg, és fogalmazta azt már meg, hogy vajon mi lett az én hozzátartozómmal? Vajon az Úristen kebelére szorította, átölelte, magához vonta, vagy talán még rászorul arra, hogy én segítsek neki. Tudtál ő érte imádkozni? Elhunyt férjedért? Eszedbe jutott, hogy ja Istenem, vajon ő most éppen hol lakozik?
Igen, ez többször is eszembe jutott. Istenem, vajon hol van? És kérlek, Istenem, hogy emeld minél közelebb magadhoz.
Jó Uram, Aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, selyemszőttes az álom, pehely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Dzsida Jenő.
Hogy lehet segíteni az elhunytakon, akármilyen úton, módon költözött el, akár hirtelen hívta az Isten el baleset vagy bárminek kapcsán, akár úgy tűnik, hogy nem sikerült neki fölkészülni, vagy legalábbis mi úgy sejtjük, hogy nem sikerült neki fölkészülni erre az utolsó találkozásra. Mi? Hogy tudunk segíteni neki? Itt maradottak.
Ami a hátra maradott házastársat illeti, az első kérdés talán a körül forog. Meg tudok-e neki bocsájtani, bocsánatot tudok-e kérni? A második kérdés, ami legalább ennyire fontos. Igen, imával, szentmisével lehet rajtuk segíteni. Hogyan? Miért? Tesszük föl ilyenkor a kérdést, főleg azok, akik nincsenek tisztában katolikus hitünk tanításával. Mert az Isten megbocsátja a bűnöket, és ezzel a közvetlen, gyakorlatilag kárhozattól, ha bánatunk volt, ha megvallottuk, megmenekülünk. De hátra marad egy restancia, amit a megtisztulás helyén kell leróni. És ilyenkor ez az imádság, a szentmise mind-mind lerövidíti hozzátartozónknak a megtisztulás helyén történő idejét. Ezek a segítségek igenis számosak. És amikor arról hallottunk, hogy vannak úgynevezett teljes búcsuk, ezek a búcsuk bizonyos helyekhez, bizonyos időkhöz vannak kötve, és ezt elhunyt hozzátartozónkért is felajánlhatjuk. Ez azt jelenti, hogyha teljes búcsút nyerek az ő számára, akkor gyakorlatilag a búcsú végével bejutottam egy országba. Ezek azok a lehetőségek, amiket van, aki ismer, van, aki nem. Az egyes búcsú fajtákhoz különböző imádság és egyéb feltételek is lehetnek. Ha az illető valahol ilyen búcsújáró helyen jár, érdeklődje meg bátran az ott szolgálatot teljesítő atyáktól. Az általános általában az, hogy Szent Jónás, Szent Áldozás és a pápa szándékára ugye a dicsőség, az üdvözlégy, a mi atyánk és a hiszek egyel imádkozása.
Feri, nagyon fontos volt, amit elmondtál, hogy hogy tudunk segíteni hozzátartozóinknak, hogy az Úr Isten közelébe kerülhessenek. Ez nagyon jó, nagyon fontos és nagyon üdvös. De volt ott egy szó, amit mondtál, meg kell bocsájtanunk, vagy meg lehet bocsájtanunk a hozzátartozóknak valamiért. Talán valami harag, talán valami történt, amit egyszerűen nem tudunk feledni. Margó, ami veled történt, nem csodálom, hogy hát nem vidámsággal töltött el. Hogy érzel ezzel kapcsolatban?
Megbocsájtás. Furcsa kérdés. Tulajdonképpen a harag nincs bennem. Csak értetlenség. Nem értem, hogy miért történt. Időnként otthon is eszembe jut, ha egy fénykép kerül a kezembe. Igyekszem félretenni, de ahányszor a temetőbe megyek, mindannyiszor felmerül bennem a kérdés, és sírva, hogy ezt miért tetted? Miért kellett ezt tenned? Nem tudom, minden harag nélkül igyekszem feltenni ezt a kérdést. Nem tudom, hogy van-e mit megbocsájtanom, vagy meg kell lebocsájtanom. Változatlanul azt mondom, hogy nem értem, és értetlenség van bennem.
Ugyanarról beszélünk. Legfeljebb más szavakkal próbáljuk, és nem tudjuk kifejezni a való igazat, ami ilyenkor történik. Mit jelent az, hogy megbocsátok? Ugye lélekből és testből álló ember csak a teste van az enyészetnek, kitéve a lelke tovább él. És a lélek síkján, ahogy a temetőben említetted, hogy bizony beszélgetsz elhunyt férjeddel, és fölteszed a kérdéseket. Elhangzott a szádból az a kérdés, hogy megbocsátás, nem tudsz mit kezdeni vele. Gondold végig, a lélekből és testből álló embernek csak a teste van az enyészetnek, az elmúlásnak kitéve. A lelke tovább él. És a lélek síkján, ahogy te magad is mondtad, beszélkedsz elhunyt férjeddel a temetőben. Van találkozás, van lehetőség. Igenis, meg kell kérdezni, és oda kell tudni figyelni, hogy miért tetted. És a kérdés után, na itt lehet azt a nehéz mondatot kimondani, hogy nem értem, de nem haragszom rád. Nem értem, nem tudom miért tetted, lehet, hogy én is az oka vagyok. És ezért most itt bocsánatot kérek tőled. Tudom, borzasztó nehéz kimondani ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat, és még nehezebb mindezeket a gondolatokat ott és neki elmondani. Mert ha sikerül, akkor egy megkönnyebbülés, egy felszabadulás következik, és ezt egy másik szóval, egy másik fogalommal is meghatározhatjuk. Ez a kiengesztelődés. Mit jelent az? Azt jelenti, hogy a megbocsátásom után, ami teljes, hasonlít egy picit az Isten megbocsátó irgalmas szeretetére, már arra sem emlékszem, hogy miért kellett haragudnom, vagy miért nehezteltem. Ez a folyamat borzasztó nehéz.
Ez valóban nagyon nehéz, ez a folyamat. De én ebben a mélységben soha nem gondoltam bele. És neked köszönöm most azt, hogy ezzel kapcsolatosan felnyitottad a szememet. És ezentúl ezt fogom tenni, amit te most elmondtál. Mert az én kérdésem eddig az volt mindig, hogy miért tetted. Igaz az is, hogyha esetleg én tettem valami olyasmit, akkor kérlek, ne haragudj. De ennél tovább nem jutottam. És ez, amit te most itt elmondtál a lélekről, a kiengesztelődésről, az Isten irgalmáról, ez azt hiszem valamennyiünk számára nagyon-nagyon fontos, akik ezt átéltük, vagy átéljük. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon köszönöm neked. És azt hiszem, hogy a sorstársaim nevében is köszönhetem, és okuljanak rajta ők is.
Nagyon is fájdalmas az öngyilkossággal kapcsolatos gyászreakció, és hosszadalmas. De minden gyász folyamat akkor zárul, ha meglátjuk azt, hogy az a kapcsolat, ami volt, annak volt, annak értékei. Annak nem az a lényege, hogy megszűnt, hogy elmúlt, esetleg számomra csúnya módon, hanem hogy volt az a 40 év. De mi az, amiért hálát tudsz adni az Úristennek, hogy férjeddel együtt élhettél, és élhettél meg?
Először is a fiatalkorunkért, amit fiatalkorunkban együtt tölthettünk, ami nagyon szép volt, a gyermekeinkért, hogy a gyermekeinket együtt felnevelhettük, tisztességben, becsületben munkát adhattunk a kezükbe, megélhetést adhattunk a kezükbe. Ilyenkor, amikor az ember egyedül marad, változatlanul, még ennyi idő után is nehéz elfogadni a tényt. De amikor rájön arra, hogy ez megmásíthatatlan, akkor, amikor visszagondol a régi időkre, akkor egyre gyakrabban csak a szép dolgokra, a jó dolgokra igyekszik, és emlékszik vissza. És itt mondhatnám azt, hogy eljut oda, amikor kimondhatja azt, hogy csak a szépre emlékezem.
Sötétben is lángol a fény, messze őz bánatot, halált, s dúdolja egy új nap hajnalát. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel, soha ne félj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az ég, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr. Soha ne félj, ha eljön az ég, ő lámpát gyújt neked.
Kedves Margo, áldjon meg titeket az Úristen, hogy ezt az időt neki ajándékoztátok, és áldjon meg téged is az Úristen. És azt hiszem, hogy mindez az Úristen kegyelme nélkül.
Köszönöm szépen a jó kívánságaidat, és köszönöm a lehetőséget, és utólag hadd köszöntsem én is a Mária Rádió hallgatóit, valamennyi gyerekünk, itt lévő gyerekünk nevében is.
Lassan véget ért az adásidőnk. Margo, Nagyon köszönöm azokat az őszinte és mély gondolatokat, amiket megosztottál a Mária Rádió magyarországi hallgatóival. Az interneten ugyan a világ számára hozzáférhetőek ezek a gondolatok. És Isten áldását kérem további életedre, hogy valóban tudd csak a szépet, a jót megőrizni a közös életetekből. És legvégül szeretnék elköszönni a Mária Rádió hallgatóitól, megköszönve, hogy hallgattak bennünket, megköszönve, hogy imádkoztak értünk, a rádió hallgatóitól, műsorvezető társammal és vendégünkkel együtt köszönünk el.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!